Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában, a fáraók földjében, itt a Kontakt Rádión. Ezúttal Venemont beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és valóban beszélgetés lesz, mégpedig Varga Edittel készítettem felvételt, aki a Szépművészeti Múzeumban dolgozott évtizedeken keresztül, az egyiptomi osztályt is vezette, és ma is visszajár minden héten egyszer a Szépművészeti Múzeumba. Bizonyára emlékeznek rá, hogy 2011. júliusában beszélgettünk vele, akkor még Annával együtt voltunk, és Varga Edit a nubiai élményeiről mesélt, illetőleg arról, hogy hogyan történtek a vásárlások Egyiptomban a 60-as éveknek az elején, milyen élményekben volt része. Most arról kérdeztem, hogy az ez utáni időszakban hogyan alakult az élete, a Szépművészeti Múzeumban milyen volt egyiptológusként dolgozni. Mielőtt azonban a beszélgetést meghallgatnánk, szeretném felhívni a figyelmet a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak legfrissebb hírére, nevezetesen, hogy hétfőn Ipach Ildikó fog előadást tartani, a Szépművészeti Múzeum foglalkozójában lesz ezúttal az előadás, a téma pedig Egyiptom természeti kincsei lesznek, bőséges, sok, szép, színes diával fűszerezve. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy holnap, tehát szombaton a Szépművészeti Múzeumban az Osiris földjén vetélkedőnek a döntője lesz, amelyikben a gyerekek nagyon izgalmas, szép ruhákban lesznek, uzekkallért készítettek, ezzel jelennek meg, minden csapat, valamennyi csapattagja azonos gallért fog viselni, és meg fognak oldani egy tesztet, lesz rajzos feladat, és egy jelenetet is előadnak, amire otthon készültek föl. A díjkiosztás pedig délután következik. Aki tehát kíváncsi rá, jöjjön el, megnézheti, meghallgathatja a gyerekeket. Most tehát akkor következzék a riport, hallgassák meg a fölvételt.
Amikor hazatértünk Nubiából, és megkaptuk az egész kiásott anyagot az egyiptomiaktól, az az öröm is ért bennünket, hogy ennek az ásatásnak a fejében engedélyt kaptunk, hogy egyszer magyar expedíció áshasson Thébában. Azaz, hogy Luxor nyugati partján a nagy temető együttesben. Valójában ennek köszönhette a magyar egyiptológia, hogy Kákosi László elkezdette annak a rendkívüli sírnak a feltárását, amely nagy nemzetközi visszhangot keltett, és amelyből néhány lelet a mi gyűjteményünkben is van. Különben az önálló és független osztály elég sokat dolgozott azon, hogy előkészítse az új kiállítást. A régi kiállításunk tehát egy nagyon alárendelt szerepet játszott a múzeumban, mert a múzeum főbejárati ajtajától jobbra nyíló kis lépcsőházban volt kiállítva, és hát elég mostoha körülmények között. Az új kiállítás előkészítése hát elsősorban építészeti munkát jelentett. Szerencsére a főigazgatóhelyettesünk, Bíró Károly tényleg harcolt azért, hogy a Tór folyosót beépítsék oly módon, hogy egy kiállítás fogadására alkalmas legyen. Az új rendezés, illetve az új építkezés során mindenki csak gyarapodott, mi egy új nagy kiállítótérrel, és a két régészeti osztály, az egyiptomi és az antik osztály egy-egy raktárral, amely éppen a munkaszobák közelében volt. Hát ezek a munkák, ahogy szokás, ez már itthon nem mentek könnyen, sokan beleszóltak, de a múzeum vezetése nagyon következetes volt, és végül is elkészült az új kiállítóterem. Hát a vitrinek megrendelése, a restaurálások, bonyolítása elég nehézkes volt, de hát végül ez is megtörtént, úgyhogy 74-ben, ha jól emlékszem, megnyílt az első nagy állandó egyiptomi kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Óriási sikere volt, és van ma is, jó lehet most más helyen. Nagyon látogatott volt, és ezt a szokást végig megtartotta. Különben a múzeumi munka mellett a magam részéről nagyon sok ismeretterjesztő előadást tartottam. A TIT-nek az ő felkérésükre különféle sorozatokat állítottam össze, tulajdonképpen a saját vesztemre, mert ezeket mind meg kellett tartani. Volt, hogy hetenként voltak előadásaim, két hetenként. Egy szóval, hát ez egy meglehetősen nagy megterhelés volt, de olyan lelkes és érdeklődők és tehát nagyon számos ember jött el ezekre az előadásokra, hogy tulajdonképpen mindig örömmel zárult, mert az ember valamit továbbadott, hogy többet tudjanak meg Egyiptomról, és jobban megbecsüljék.
Milyen témák érdekelték akkoriban az embereket?
Hát a piramisok és a mumiák érdekelték, és érdeklik ma is az embereket, de ez természetes, mert sokat nem tudnak Egyiptomról, ezek a legszembeötlőbb momentumok, hát és persze Tutankhamon és az azzal kapcsolatos horror pletykák. Na most erre mindig válaszolni kell, és alaposan meggondolva kell válaszolni, és azután elterelni a szót a fontos, valóban ezekkel összefüggő, vagy már ezektől távoli dolgokra. Szóval voltak az ismeretterjesztő előadások, hát nem csak én tartottam, hanem a Vesecki tanár úr, az osztályvezető is tartott, ő amellett az egyetemen is előadott és tanította a jelentkezőket a hieroglif írás rejtelmeire. Én csak később mentem az egyetemre tanítani a 70-es évek második felében, azt hiszem, igen, és aztán ez nem is szakadt meg. A 60-as évekre elég sok publikáció jellemző, amely valójában a múzeumi műtárgyak feldolgozása volt azoké, amelyeket vásároltunk 59-ben, és hát másrészről pedig a nubiai anyagi, amit elsősorban a Castiglione László végzett el.
Hogyan született meg a kiállítás, milyen alapokon, milyen elvek szerint?
A kiállítás legfőbb ötlete az volt, hogy nagy méretű színes diapozitívekkel egészítsük ki a bemutatandó anyagot, és ezek mint egy hangulatot is teremtettek arra a korszakra, amelyről a tárgyak is szóltak. Válaszfalakkal, fél válaszfalakkal voltak elhatárolva a térségek, így három nagy belső tér keletkezett, és ezek kronológiai sorrendben fogadták be a gyűjteményt. A gyűjteményből sokkal többet tudtunk kiállítani, mint az korábbi ilyen piciny lépcsőházban, és ez mindenkinek meglepetést keltett, mert távlatában látták az emberek a műtárgyakat, és hát persze volt a kronológiai táblák volt, történeti tábla, tehát elég jó eligazítást kaptak a látogatók. Ez persze egy nagy munka volt, és az osztály munkatársai részt vettek benne. Minden esetre a restaurátorunk, a Hozigyrénke elég sokat dolgozott a bronzok tisztításánál, a köveknek a portanításában, vagy ha valami csorbult vagy törött volt annak a kiegészítésében. Tehát ez egy közös nagy munka volt. Most nem beszélve a múzeum iparos csapatáról, akik rendkívül sokat segítettek, nagyon invenciózus, nagyon találékony emberek voltak, nem is mint fiatalok, voltak idősek is, akik segítettek különböző gondjaink megoldásában. Itt már kiállítottuk a nubiai anyagból azokat a tárgyakat, amelyek hát nagyobb érdeklődésre tarthattak igényt.
A vitrinek kifejezetten a kiállításra készültek egyedi darabok voltak, vagy pedig meg lehetett valahonnan rendelni őket?
A vitrineket megrendeltük, és el is készültek nagyon, nagyon jó minőségben, de hát ezeknek a berendezése, a különféle belső idomoknak a méretezése, megtervezése, gyártása, vagy esetleg módosítása, hát ez rengeteg időt vett igénybe, és hát sok munkát is jelentett. Minden esetre igyekeztünk betartani azt az elvet, ami az osztályban szabály volt, szinte, hogy a délelőtt az ügyintézés ideje, hiszen változatlanul jöttek érdeklődők vagy műtárgyak kínálók, a délután pedig a kutatás ideje, tudományos kutatás ideje, és ezt általában be is tartották, be is tartattuk. A 60-as évek a termékeny időszakok közé tartozik, amikor valóban sok publikáció készült, és az egyiptomi gyűjtemény végre egy méltó környezetben kapott elhelyezést.
A raktárral mi volt a helyzet?
A raktár a dórcsarnok oszlopsora mögött létesült, tehát egy ilyen nagyon magas terem, és azt ketté osztottuk, és a felső az egyiptomi, az alsó pedig az antik osztály raktára lett. Természetesen ehhez az oszlopok elé falat kellett húzni. De az építők nagyon ügyesen megoldották, és mondhatom, hogy ez egy nagy gyarapodás volt, mert elérhető jó raktárunk lett, és hát a raktár és a kiállítás között egy lépcsőforduló volt, tehát elég jól lehetett kiállítást rendezni.
A nyilvántartással kapcsolatban, ugye a mai világban a digitális nyilvántartás most már előírás minden múzeumban, nem így volt ez régebben. Hogyan történt a nyilvántartás?
Nagyon szigorúan meghatározott rendje volt ennek. A múzeumban portánál nem lehetett behozni semmilyen műtárgyat, ahhoz az illető osztályhoz írásos hozzájárulása kellett. Tehát nem úgy volt, hogy valaki a zsebébe behozott egy amulettet, és akkor hátravitte és megmutatta. Tényleg nem így működött, hanem hívták az osztályról valamelyik munkatársat, az megnézte, ha alkalmasnak talált a tanulmányozásra, akkor kiállított egy átvételi elismervényt, és ő vitte hátra a darabot. A darab, ha méltó volt erre, akkor készült róla egy leírókarton, le is fényképezték, tehát nyilvántartásba vették. Amennyiben nem volt erre pénz, vagy nem volt jelentős határa, bár mi mindent megvettünk, amit csak lehetett. Az én professzorom mondta, Dobrovics Aladár mondta, hogy minden egyiptomi tárgy, ami csak létezik, és eladó, ezt meg kell venni, mert ezzel a magyar műkincsáromány gyarapodik, és fontos, hogy az egyiptomi tárgyak is gyarapodjanak. Így módon elég szép gyarapodásnak is indultunk, hát persze ebbe szerepet játszott a vásárlás, a nubiai anyag, de időről időre hoztak be hagyatékokból maradt emlékeket, néha egy-egy meglepő darabot. Ilyen volt egy sólyom szobor, hát mint a hórus sólyom, ugye? Egy kőből, kemény kőből készült szép sólyom szobor, ez eredeti volt, és az fiatalember, aki behozta, azt állította, hogy ezt az oroszok hagyták náluk, mikor a háború végén ugye elért az ő falujukba is. Ezt én nagyon furcsáltam, mert az oroszokról sok mindent lehet mondani, de hogy egyiptomi szobrokkal harcoljanak, az legyen a zsákjukba, úgyhogy ezt nem nagyon. Aztán egy kicsit utána nézegetett a nyilvántartás, és akkor kiderült, hogy ezen a környéken, méghozzá ehhez a faluhoz elég közel volt egy kastély, amit mesztelen refosztott a lakosság, tehát teljesen kifosztottak, semmi nem maradt, és elképzelhető, hogy ennek a kastélynak, a kastély urának a tulajdonában volt. Talán nem is csak ez az egyetlen sólyom szobor, hanem más egyiptomi emlékek is, amelyek persze eltűntek. Hát ilyen eset is volt, ezt persze megvásároltuk, és nagyon örültünk. Általában nem firtattuk túl sokat, hogy miként kerül. Sokszor nem is tudták. A nagymama ajándéka, mint az a gyönyörű, szép múmia kéz, egy női kéz, amit behozott egy férfi, azzal az igénye, hogy ő ezt eladná a múzeumban. Hát mi múmiákat nem vásárolunk, persze.
Ezt nem is tudtam, hogy ez egy nagymamától.
Nem tudod? Hát akkor elmesélem.
Ez egy érdekes dolog.
Behozott egy gyönyörű kis bőrtobozt, amelyben egy szép női kéz volt, mumifikált, és a gyűrűs ujján egy gyűrű, amely fajanszból készült, és ha jól emlékszem, egy ucsát szem volt, ez a bajelhárító szem volt rajta. Na most említettem, mumiákat nem vásárolunk, de ez nem tekinthető mumiának, ez egy emlék volt, egy kis műtárgy volt az a gyűrű, és így együttesen különösen érdekes, mert mutatja, hogy ezeket az amuletteket, díszeket hogyan használták az egyiptomiak.
Kedves hallgatóink, ezután a történet után egy kis szünetet tartunk, zenét hallgatunk, majd folytatjuk adásunkat.
I'm not afraid.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak. Venamon beszélgető rovatunkban dr. Varga Edittel beszélgetek, aki több évtizedig dolgozott a Szépművészeti Múzeum egyiptomi osztályán, vezette ezt az osztályt Vesecki Vilmos után, és aki a 60-as, 70-es évekbeli élményeiről beszélt a Szépművészeti Múzeumbeli tevékenysége során. Éppen ott fejeztük be, hogy egy történetet mesélt el, egy mumifikált kézzel kapcsolatban, amit a múzeumba hoztak eladásra, és amelyiknek a gyűrűs ujján egy nagyon szép fajansz amulett gyűrű volt. Vannak más hasonló történetek is?
Hát sok érdekes emlékünk származott érdekes tulajdonosoktól, és a gyűjtemény azért gyarapodott.
Van egy olyan fej, ami kicsit a homlokon aranyozott.
Ó, igen, ennek is egy története van. Egyik reggel, elég korán bejött egy hölgy egy nagy csomaggal, és azt mondta, hogy ezt el akarja adni a múzeumnak. Megnéztem, egy üveg búra alatt egy nagyon szépen megmaradt férfi mumia fej volt, sok helyütt aranyozással, tehát az arcot több helyütt aranylemezek, vékony kis aranylemezek borították. És hát kérdeztem, hogy honnan van ez, hát hogy ez nekik van, és hogy a férje abba halt bele, hogy ettől biztos átkot kapott, átokkal lesújtva, és ebbe halt bele. És kérdeztem, hogy és mikor halt meg a férje, azt mondja, hogy éjjel halt meg. Tehát éjjel meghalt a szegény asszony férje, vagy szegény férje, és reggel már hozta a fejet, mint vétkest, hát bűntársat, vagy minek is nevezzem, hogy ennek következtében halt meg a férje. Hát vannak ilyen kis történetek, jó, érdekesek tényleg, hogy hogyan kerülnek. Hát persze volt olyan eset, amikor egy férj és feleség jött be, akik Egyiptomban dolgoztak, követségen, vagy konzulátuson, vagy kereskedelmi kirendeltségen, nem emlékszem pontosan, és hoztak festett fa kis úgynevezett szolgaszobor tánzatokat. Hát olyan meglehetősen nagy csomag volt, és sok darab előkerült, 8 vagy 10 ilyen figura, és egytől egyik hamis volt. Egytől egyik. Most a különleges az volt, hogy a fa az eredeti volt. És a fát faragták, valószínűleg valami régi koporsó dolgoztak fel. Hát a fa eredeti volt, és abból faragták ki ezeket az úgynevezett szolgafigurákat, és olajfestékkel festették be, ami hát tényleg egy gyalázat volt egyiptomi szempontból is. Egy hajó is volt, valami hajó töredék is, hát ezeket a szolgaszobrokat akarták utánozni. Hát mondtam, hogy sajnos hát ezek hamisak, ezek, de nem nekik, a Memphisben adta el az X, és azt mondta, hogy ő visszaveszi, ha bebizonyosodik, hogy hamis. Mondtam, hát adja vissza nyugodtan. Na de ő nem, mert neki kell erről egy papír. Mondtam, én igazolom, én adok egy papírt magának, hogy ezek hamisak. Adtam is pecsétes papírt az igazgató egyetértésével. Hát most mit szerencsétlen? Nem hiszem, hogy ugyan egy piasztert is visszakapott a vételárból, de hát legalább másút próbálkozhatott. Bár egyiptomi műtárgya csak mi gyűjtöttünk, úgyhogy nincs is magánkereskedelem ezen a területen, mind a mai napig nincsen. Ha valaki egy egyiptomi tárgyat birtokol, vagy vásárol, és aztán el akarja adni, az ide hozza be. Így jött hozzánk az a gyönyörű bész dombormű, magas dombormű, ami most is a kiállítás egyik fő darabja. amit alexandriai kirendeltségen dolgozó vásárolt. És volt még egy sírsztélé, sírkő, első átmeneti kori, amit ugyancsak ilyen babonás okokból adtak el. Az férfi halt meg, és a feleség, aki egy egyetemet végzett, művelt nő volt, nagyon szeretetre méltó is, ő adta el, mert meggyőződése volt, hogy ez volt az oka a férje halálának. Hát azóta már ez persze a régóta már kiállításon van, és már publikálták is. Nagyon-nagyon sajnáltam, én magam is ismertem a tulajdonost, és nagyon sajnáltam, de hát egy ilyen nagyon gyors rákban halt meg, ami tényleg szörnyű volt. A sztélének ehhez nem volt semmi közel, de hát így jutottunk hozzá.
Mit mondtak ennél meg a Bézdombornénél, hogy honnan származik, hol vásárolták?
Hát akármit mondhattak, ugye Memphisben volt egy pár ilyen műkereskedőnek, nem mondanám, hanem hát ilyen kereskedő, aki rázsózott a turistákra minden. Ezek az úgynevezett szókaszobrok, hamisak, ezek Memphisből származnak. De a Kankaliliben, a bazárban olykor lehet kapni, nincs kiállítva természetesen, meg ismeretség kell hozzá, hogy aztán fölvigyék az emeletre és megmutassák, gyakran hamisat mutatnak, ők nem tehetnek róla. És így lehetett. Én azt hiszem, ma már nem lehet.
Nem, a 80-as évek közepe óta tilos bármit is kihozni Egyiptomból, még ásatási leletet sem szabad.
Ma más utak vannak, hát ma is vannak rabló ásatások, persze.
Hát most az elmúlt 2 évben elég sokról lehetett hallani.
Igen. Sajnos. De az 50-es években is, most, hogy én foglalkozom ezzel a gabona Osirisszel, és átnéztem az irodalmat, néhány példány előkerült a 20. század elején egy ásatásból, amit publikáltak is, és a Kairói Múzeum gyönyörű darabjai. De a többi, a világon többi, akár Berlinből, akár New Yorkból, akár Torinóból, ezek mind az 50-es években, vagy a 60-as évek elején kerültek Európába, vagy Amerikába. A Regine Schultz írt erről, hogy ő is átnézte, és nagyon valószínű, hogy Közép-Egyiptomban és a Fájumban rablóásatások folyhattak, és onnan meneteltek ezek a gabona Osiriszek Koporsóstól a mi kereskedőkhöz, illetve a közvetítőkhöz, akik ezt valami módon eljuttatták Európába. Tehát vannak ilyen esetek. Miért? Hát az egész Luxor túlsó partja, hát ők abból éltek, hogy bányázták a sírokat. Sok ház ugye a sírok felett emelkedett, és nem sok igyekezett kellett, hogy abból megéljenek, ami a pincében van, illetve egy egyiptomi sírban. De hát ennek van már vége, mert lebontották a nagy részét gurnának, és egy új gurna alakult ki. Hét, én most már annyit beszéltem.
Mennyiben változott meg az élet a 70-es, 80-as években a korábbiakhoz képest?
Annyiban változott a 70-es évekhez képest, hogy a szépen megnyitott kiállításunkat bizony az idők megviselték, és új szerzeményeink is lettek, ki kellett festetni a kiállított termet. Hát ez egy óriási munka volt. Hát el kellett szállítani az anyagot, itt álltak a folyosón, a grafikai folyosón, és nagyon-nagyon sok munka volt, és újból meg kellett tervezni a kiállítást. De ami maradt, azok a színes diapozitívek, és tulajdonképpen a vitrinek is maradtak. Hát újakat kellett beszerezni, és a mumiáinkat, akár a kibontott, akár a beburkolt mumiáinkat is új szekrényekbe helyeztük. Erre jut eszembe, hogy a 80-as években történt, hogy teremőrök riasztottak, hogy van egy kis baleset az egyiptomi kiállításon. Milyen baleset? Hát, hogy gyerekek, lementem, hogy a gyerekek beleestek a mumia koporsóba. Lementem, azt láttam, mert hát kiderült, szegény kisfiú, az maga sem nagyon meg volt ijedve. Ő tulajdonképpen egy cigarettát akart tenni a mumia szájába. És ehhez el akarta tolni az üvegtetőt, de hát ez nem kisgyereknek való, és különben is nagyon veszélyes. Hát ilyet nem szabad csinálni, és hát ez riasztotta meg a tanárt, a teremőt, és hát az összes többi gyereket is. Hát nem beszélve volt egy másik eset, amikor egy külföldi csoport, azt hiszem, talán Erdélyből jöttek, éppen a kiállítás leghátsó harmadik részében nézegettek, és ott állt egy gyönyörű vitrinünk a legszebb bronzainkkal, és a szembe levő falon pedig Hérodotosz második könyvéből a mumifikálás leírása. És ahogy olvasták, egyre hátrább mentek, és a végén neki mentek a vitrinnek, ahol ugye hát elég nagy zavarodás történt, mert a bronzok nehezek is, az üvegpolcok is törékenyek, tehát ott leesett egy-két bronz, de szerencsére egyiknek se történt baja, hogy ez biztos védelmezte valamilyen egyiptomi istenség. Na most a 74-ben, illetve 80-as években meg kellett rendezni ismét az egyiptomi kiállítást, tehát akkor dolgozott itt a Fábián Zoli, és te is, és a Győri Hedvig is, és a fiataljaink. És hát bizony óriási munka volt, mindenkinek részt kellett venni, sőt emlékszem, a Fábián Zolinak akkor volt menyasszonya. Ő is eljött segíteni, de hát egy nagy-nagy megnyitó volt, az egyiptomi nagykövet nyitotta meg, és nagyon fényes és pompás megnyitó volt. Gyönyörű volt a kiállítás, nem tagadom. Szép volt, gazdag volt, és nagyon-nagyon meleg, bensőséges. Szép volt az a kiállítás, az egészen 95-ig maradt fenn, és azután nyílt meg az alagsorban az új egyiptomi kiállítás, amelynek a tervezésében magam is részt vettem, és hát két nagy terem készült el, még egy fülke a Ptolemaiosz domborművek bemutatására, és egy raktár, tehát egy téglalapban belefért a raktár, az első terem és a második. Ez nagyon-nagyon sikeres volt, és addig állt fenn, amíg fel nem merült az ötlet, hogy az Hősök tere alá is nyúlik az építkezés, és akkor ki kellett üríteni a kiállítást. Hát ez most alkalmat adott arra, hogy újból megrendezzék, ezúttal már hát persze nem én, mert van az osztálynak egy új vezetője, a Liptai Éva. Hát ők most jelenleg raktárban tartják az anyagot, és ősszel vagy télen valamikor megnyílik.
Amikor ide jöttem 82-ben, nem sokkal utána volt egy nemzetközi rendezvény, a CITEC konferencia.
Ami az ugye 89-ben volt, azt hiszem.
Néhány évvel később. Igen. Hogy arra hogyan emlékszik tanárnő? Mert az nagyon nagy nyomot hagyott a nemzetközi egyiptológiában, amikor most másodszor volt Budapesten, ugye már a 2000-es években, igen, 2004-ben, akkor is még emlékeztek rá, hogy az a CIPEC konferencia, az teljesen más, mint a többi, mert olyan csodálatos programot biztosítottunk nekik, hogy...
A 80-as években Budapesten rendezte meg egy nemzetközi szervezet a múzeumok egyiptomi gyűjteményeinek, a nemzetközi szervezete a szokásos évi konferenciáját. Hát ez a minisztérium engedélyével és finanszírozásával jöhetett létre. A múzeumban voltak az előadások, fogadás volt, amelyet egy budai hotelben, nem is tudom, hogy hívták össze a hotelt, ott a déli pályaudvarnál, ott tartottunk, remek előadások voltak, és hát volt egy kiránduló programunk is a Dunakanyarban, egy ilyen reggeltől estig tartó program, amelyet egy vacsora zárt Szentendrén. Nagyszerű rendezvény volt, nagyon jó előadások és bemutatók zajlottak, és hát nagyon-nagyon neves tudósok, néhány idős tudósok, örültünk, hogy megismerhettük személyesen, könyveiket olvastuk, őket magukat nem ismertük, ide eljöttek, és hát elismeréssel nyilatkoztak a gyűjteményről. Ez minden esetre a gyűjtemény hát ismertségét is fokozta.
És akkor még az, hogy kevés időszakos kiállítás volt itt egyiptomi a szépművészetiben, de volt néhány. Az én időmben már a második kiállítás volt, meg korábban volt egy berlini kiállítás.
Korábban két berlini kiállítás volt. Én 61-ben mentem Berlinbe először. Ez egy tanulmányút volt, nem tartott sokáig, azt hiszem 10 napig. És akkor merült fel az ötlet, hogy hát ugye akkor még NSZK és NDK volt. És az NDK Berlinben volt az egyiptomi gyűjtemény nagyobb része. A másik része nagyon jelentős, többek között a Nofretéte, meg a Zöldfej. Ezek a nyugati oldalon voltak. De hát keveset tudtak kiállítani, még ez a régi múzeumban volt, és akkor merült fel bennem, hogy olyan sok minden van raktárban, abból kiválogatva lehetne egy kiállítást csinálni itt Budapesten. És amikor felvetettem, nem volt semmi jelentkezés, sőt, ők még segítettek is ebben. Úgyhogy kiválogattunk gyönyörű darabokat, hát itt voltak az Amarna hercegnők, hát gyönyörű, szép anyag volt, és óriási sikere volt. Hát ez volt az az eset, hogy a múzeum fűtése bedöglött, nem működött, és a kiállítás megállt. És fűtetlen múzeumban 3 hónapig óriási látogatás. Szóval nem túlzok, azt mondom, hogy a Hősök terén álltok sorba zimankós időben, és beléptek egy elég zimankós múzeumba, mert ugye nem volt fűtés. Nagyon érdekelte az embereket, nagyon-nagyon szerették. Na most aztán ebből kreáltak egy második kiállítást, amely már nem volt ennyire reprezentatív, de ugyancsak gyönyörű darabokat hoztak, és harmadszor pedig nem tudom, az 80-as években volt, 84-85-ben egy kopt kiállítást.
Igen, ezen vettem már én is részt, ennek a rendezésében.
Nagyon szép volt a kopt kiállítás, az úgynevezett régi magyar teremben valósult meg.
Ennek az ötlete hogyan jött, hogy legyen kopt kiállítás?
Én nem is tudom. Nem tudom. Berlini kollégákkal való eszmecserék. Réfi jöttek ezek létre. Egyiptomit már nem nagyon lehetett, mert azért kimerítettük. Nem az anyagot merítettük ki, mert ott még rengeteg minden van. Most különben már megnyílt egy új épületben, már egy restaurált épületben egy új egyiptomi kiállítás, ez az egyesítés során hát ábrázatos, De és ez nem is az egyiptomi osztály, hanem a bizánci ókori osztályjal való kapcsolat révén jött létre akkor. Ezért mérgelődtem, mikor azt nyilatkoztak a pár évvel ezelőtti kopt kiállításon, hogy még nem volt Magyarországon kopt kiállítás.
Mielőtt rátérnénk a hallgatóktól kapott kérdésekre, megint hallgassunk egy kis zenét.
We'll be right back.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Venemon beszélgető rovatunkat, azon belül pedig elérkeztünk hallgatóinknak a kérdéseihez. Egész pontosan két kérdésre szeretnék válaszolni, két rövid kérdésre. Az egyik kérdés úgy hangzott, hogy tényleg volt-e olyan istene az egyiptomiaknak, akit úgy neveztek, hogy Szia. Valóban volt, bár Szia-nak szoktuk inkább ejteni. Ő egy nagyon különleges isten volt, tulajdonképpen egy megszemélyesítés, az értelem, a tudás megszemélyesítője volt, akit általában Ré napbárkájában ábrázoltak éjszakai útja során. Szehotep Ibré 12. dinasztia korában élt, Sztélijének a felirata szerint a szívben lakozott. Azt tudjuk még egyébként róla elmondani, hogy ősi isten volt, tehát már a piramis szövegekben megtalálható Unisznak a piramisában, és ő volt az, aki az Istennek a könyvét magával szállította az egyik piramis szövegben. A későbbiek során, mint említettem, az Új Birodalomban is gyakran megtalálható Rének a bárkáján, általában Hu-val, Hekával és Szedzsemmel együtt található. Hu a kimondott szónak az istene, Szedzsem a hallás, a valamire hallgatásnak az istene, Heká pedig a varázslásnak az istene volt. Tehát ők is segítették a napistent, hogy le tudja győzni az éjszaka folyamán Apophis kígyót. Egyébként Júlia új birodalmi papirusza szerint Rének a falloszából jött létre, amikor az megsérült. A másik rövid kérdés, amire válaszolni fogok, az úgy hangzott, hogy tényleg volt-e olyan előkelő egyiptomi ember, akinek a sírjába oroszlán temettek el? Igen, valóban volt ilyen. Konkrétan tudjuk például, hogy Maja, aki Tutenkámennek volt a nevelője, a sírjába egy mumifikált oroszlánt helyezett. Mégpedig hímnemű oroszlánt helyezett ott el, és azért, mert ez Nihosz, vagy Mízisz istennek, egyiptomi nevén Mahes istennek a megszemélyesítője volt, és nyilvánvalóan védelmi céllal került a sírjába ez az oroszlán, amelyik egyébként az élő fáraót is védelmezte, és hát számos istennek volt oroszlán alakja. Kultuszának a fő központja Leontopolis volt, egyiptomi nevén Taremu, amit az Új Birodalom korától ismerünk, és itt Bastet istennőnek a fiaként tartották számon, bár előfordult, hogy Szekhmetnek a fia volt, hiszen tudjuk, hogy Bastet és Szekhmet nagyon közel állt egymáshoz, ugyanannak a lénynek az agresszív és szelíd aspektusát fejezte ki. Atyának viszont Atumrét tartották itt. Ábrázolásával kapcsolatban, hogyha oroszlán fejű embert lát valaki, akkor rá lehet gyanakodni. A kezében pedig szívesen tartott fegyvert, például kést, vagy görbekardot, szabjához hasonló görbekardot, nem véletlenül, hiszen a mészárlás uraként tartották számon, ő volt a rémisztő szemű oroszlán. Egyébként ebből is következik, hogy a sötétség és a vihar fogalmát kapcsolták hozzá. Ezután a két rövid válasz után, tehát akkor mára be is fejezzük a műsorunkat, jövő héten ismét találkozunk. Kellemes hétvégét kívánok! A viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A Fáraók Földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.